Most a metodista egyház műsora következik.
Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Örüljetek az Úrban mindenkor! A metodista egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Stukkai Mihály.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a metodista egyház nevében. Mai összeállításunkban egyházunk motto igéje köré csoportosulnak a következő megszólalások, amelyek mellett egy liturgikus megújulást munkáló igyekezetről is hallanak. Szót ejtünk a 100 éve indult metodista újságról, a Békeharangról, majd az áróáhítatban Gyurko József lelkésznek az elmúlt esztendőre és az előttünk álló évre vonatkozó igei vezetéséről hallhatnak. Szabó Ádám egy CD megjelentetésével kívánt emléket állítani 10 éve elhunyt lelkész édesapja Szabó Andor emlékének. A közelmúltban megjelent hanghordozó a metodista egyház énekkincséből tartalmaz egy 25 énekből álló válogatást, Atyáink énekei címen, a Miskolci Eszterházi kórus előadásában. Mai összeállításunkban az elhangzó zenék erről a közelmúltban megjelent CD-ről valók. Az évi mottóigéről kérdezte Csernák István szuperintendenst Pásztor Zoltán.
A metodista egyház 2010. évi jeligéje Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetéből a 6. vers, mely így hangzik: valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Miért ezt az igét választotta az egyház éves jeligéül, kérdezem Csernák István szuperintendenstől.
A múlt év végén több fórumon is beszélgettünk a 2010-es évi jeligéjéről. A lelkészek között határoztuk el végül is emellett, az ige mellett magunkat. Leginkább a környezetünkben lévő aggódás, anyagias gondolkodás, a különböző krízishelyzetek, amiket akár anyagi vagy erkölcsi vonatkozásban átélünk, ezek indítottak arra, hogy ezzel az igével kimondjuk, hogy az Isten félő ember a hitében meg tudja oldani azokat a problémákat, amik körülötte feszülnek. John Stott mondja többek között, hogy a belső béke titka az elégedettség. És akkor, amikor sok-sokféle nehézséget átél az ember, anyagi gondjai vannak, vagy éppen különböző összehasonlításokat végez, amiben úgy érzi, hogy másoknak jobban megy, jobban sikerülnek a dolgai, akkor az ige egyfajta lelki utat ajánl. Tehát nem egyoldalú óvás van itt a pénzimádattal szemben, hanem egy teljesen másik utat ajánl, egy másik gondolkodást, a megelégedettséget, ami a belső békességnek is az egyik formája vagy eleme, békességet, kiegyensúlyozottságot jelent itt ebben az esetben. Azt fejezi ki a Bibliánk, hogy Jézus az ő személyében, igei ajándékaiban többet adott nekünk. Kegyelmet, barátságosságot kínált, felajánlja a vele való kapcsolatot. A hívő embernek a közösségi kapcsolata szintén egy ilyen terület, ami erősíti ezt a életformát, ezt a gondolkodást, és egyfajta megelégedettséget ajánl. Többek között A Bibliánk többféle ilyen formát ajánl, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, mondja Pál apostol. És ő maga is kifejezi, hogy elégedett vagyok a helyzetemmel, mondja ő, tudok bővölködni és tudok szűkölködni is, mind a kettőben része volt, de ezeket a kérdéseket feldolgozta azzal a lelki gondolkodással, amit az Istentől kapott. Az Isten félelem ugyanakkor józanná is teszi az embert, egy reális képet ad a helyzetünkről, kifejezi azt a gondolkodást, amiről Jézus is beszél, hogy az élet fontosabb, mint az eledel, nem hoztunk semmit ebbe az életbe, nem is vihetünk ki semmit, tehát a földi élet a hívő ember számára leginkább egy felkészülés az örök életre, mint valamiféle anyagi muníciógyűjtés. Másrészt a Bibliánk az Isten félelem alatt egy hálás életszemléletet ért. Van az embernek olyan helyzete, amikor csak annyi adatik, ami éppen elegendő, van, amikor bőségesebben el vagyunk látva, de a bőségben sem feledkezhetünk meg embertársainkról, nem feledkezhetünk meg a szegényekről. Tehát az Isten félelem és a mindennapi élet között szoros összefüggésre utal a Biblia, az Isten félelem áldása, az kihat a hétköznapjainkra, a kapcsolatainkra. Az Isten félő élet által nagy értékek birtokában vagyunk. Dávid emlékezik az Isten nagy tetteire, és azt fejezi ki, hogy az Isten kegyelme kiárat ránk. Péter apostol, amikor a könyvét írja, azt mondja a gyülekezetének, hogy amiben álltok, az az Isten kegyelme. Az ember mindig valamit többre vágyik, többet szeretne, és ez egy egészséges várakozás az emberben, nem is tagadható meg tőle. Mégis fontos látnunk, hogy az isteni kegyelem jelen van az életünkben. Ott van dolgainkban, közösségi életünkben, az egyházunkban, de a népünk életében ugyanígy. Amiben álltok, az az Isten kegyelme. És ezzel a gondolattal mindig emlékezhetünk Isten jóságos tetteire.
Az ijesztő, félelmet keltő sötét jövő rátelepszik korunk emberére, és nagyon nehéz a megelégedettség, békességet és biztonságot jelentő állapotára eljutni. Azáltal lehetséges ez, ha, amint a most következő bizonyságtételben is elhangzik, az ember az Úrra bízza életét, és hiszi, hogy Isten a szükségleteinket számon tartja és megoldást ad, függetlenül attól, hogy problémáink kicsik vagy nagyok. Sauerman Henriket hallják Pécsről.
Egy néhány évvel ezelőtti élményemet szeretném megosztani kedves hallgatókkal. Annak idején úgy fogalmaztam meg magamban, hogy tornacsarnok és mézes üveg. Bizonyára furcsának tűnik két ilyen fogalom társítása. Két dolog mérete és funkciója gyökeresen eltérő. Ami mégis közös, ebben a két esetben azt szeretném az alábbiakban tulajdonképpen elmondani. Az egyik imhaéten hallottuk egy szolgálótestvértől, hogy néhány éve felelős tisztségbe választották, nem túl sok jelöltként kapta meg a megbízatást. Amikor elfoglalta a hivatalát, kiderült, hogy miért nem tülekedtek a jelöltek a választáskor. A felelősségi körébe tartozó iskolában egy bővítést kellett végrehajtani, és több milliós kölcsöntartozás maradt fenn utána, aminek törlesztésére emberileg semmilyen megoldás nem látszott. Isten csodálatos ime meghallgatása révén úgy oldódott meg a probléma, hogy egyetlen forint adósság sem maradt az épülettel kapcsolatban. Nem sokkal később a gyülekezetben az egyik fiatal anyuka mesélte a következő történetet. A család ajándékba kapott egy üveg mézet, mivel két pici gyerek van a családban, igen nagy értéket képviselt. A kicsi családi házban a hangyák gyakori vendégek. A véletlenül nyitva felejtett mézes üveget megtalálták, sokan bele is haltak a váratlanul megtalált édes életbe. Az anyuka nagyon szomorú volt, hogy figyelmetlensége is hozzájárult a méz elvesztéséhez. Egy-két nap elteltével valaki, akinek természetesen fogalma sem volt a balesetről, megajándékozta a családot egy hasonló üveg mézzel. Ebből a két történetből nekem az volt az örömteli üzenet, hogy Isten a szükségleteinket számon tartja, függetlenül attól, hogy néhány száz vagy néhány millió forintot ér. Tárjuk bátran ő elé kéréseinket.
Közelmúltban jelent meg egyházunkban a metodista liturgikus füzetek sorozat első kiadványaként a Kegyelem éve címet viselő füzet, amely egyházi életünknek, az istentiszteleti alkalmainknak az egyházi évhez kötődő liturgiai lehetőségeit kínálja. A főleg metodista és luteránus forrásokból merítő anyagot Víg Bence teológus hallgató szerkesztette. A szerkesztőt arra kértem, szóljon erről a liturgikus kiadványról, majd a keresztény istentisztelet újszövetségi alapjairól.
A kiadott perikóparend a metodista igényekhez és hagyományokhoz illeszkedik, kötöttsége mellett teret enged a kreativitásnak is. A lelkész a megadott igeszakaszok közül egyet vagy többet is választhat prédikációjának alapjául, illetve olvasmányként is használhatja a felsorolt perikópákat. Felépítése lehetőséget ad sorozatok tartására is, hiszen egy-egy bibliai könyvön annak központi üzenetét, illetve lényeges mondani valóját veszi alapul, és úgy halad végig rajta. Ezek mellett pedig az évközi időszakokban is lehetőség nyílik sorozatok tartására, hogyha a gyülekezetekben erre igény fogalmazódik meg. Metodista egyházunkban eddig inkább puritán liturgiai hagyományokat követve, kevésbé figyeltünk oda a szimbólumok, színek használatára. Ez a kis rövid útmutató füzet erre is igyekszik felhívni a figyelmünket, és bevezet bennünket ezeknek az alapvető keresztény szimbólumoknak a világába is. Egy külön fejezet foglalkozik az egyházi év színeivel, amelyek önmagukban természetesen csak egyszerű színek, ám a Krisztussal való kapcsolatunkból kiindulva, abban felhasználva, és az istentiszteletünk valóban színesítésére alkalmazva, jelentős kifejező erővel bírnak. Így különböztetünk meg lila, fehér és zöld színt az egyházi éven belül. A lila az előkészületnek az idejére utal, a bűnbánatot is szimbolizálja, amelyet várakozási időszakokban használunk, adventben és bőtben. A fehér örömteli ünnepi szín, amely Krisztus hatalmát és a tisztaságot, Isten fényességét fejezi ki, ezt a nagyobb ünnepeknél használjuk, illetve a húsvéti időszakban. A zöld a növekedés, az élet, a reménység színe, ezt az évközi időben használjuk vízkereszt után, valamint a pünkösd utáni időszakban. Piros színt is használjuk, amely a szent lelket szimbolizálja, ez pünköskor, illetve olyan alkalmakon, amelyek a Szentlélek munkáját hangsúlyozzák. Valamint még egy színe van az egyházi évnek, ez a fekete, amely az élet végességét, a sötétséget fejezi ki, ezt nagypénteken használjuk. Ennek a kiadott füzetnek előzményei is voltak, több gyülekezetben használták ezt a perikóparendet, illetve a megjelenése óta is vannak, akik ezáltal kapcsolódtak be az egyházi év ünneplésébe, ezáltal kezdtek nagyobb figyelmet fordítani az istentiszteletre, a liturgiára. Az egyházi vagy liturgikus évben való részvételünk célja pedig mindenek előtt az, hogy az a gyülekezet számára újra és újra Krisztus év, az Úr kegyelmének kedves esztendeje legyen. Az istentisztelet alapvető mintáját megtaláljuk az Új Szövetségben is. Az emmausi tanítványokról szóló történetben az ősegyház liturgiája mutatkozik meg előttünk. Ugyanakkor ez a liturgia a mai napig meghatározza a keresztény istentiszteletet, így a metodista istentiszteletet is. Ebben a történetben két tanítvány indul el Jeruzsálemből Emmausba. Jézus melléjük szegődik az úton, ahol megkérdezi erről, eddig miről beszélgettek, és ezek a tanítványok kiöntik Jézusnak a szívüket. Hasonlóan zajlik ez a mi Isten tiszteleteinken is. A hét első napján, ahogy az emmausi tanítványok, utunkon vagyunk, amikor csatlakozik hozzánk Jézus. Amikor az ő jelenlétébe lépünk be az Isten tiszteleten, és ahol kiöntjük előtte a szívünket. Elmondjuk mi is a szomorúságunkat, de elénekeljük, megénekeljük himnuszunkat, dicséretünket is felé. Pesti gyülekezetben, ahova járok, nagyon fontossá vált ennek a lehetősége, hogy bizonyságtételeinket megoszthassuk egymással, illetve ima kéréseinkkel is odaállassunk a közösség elé Isten jelenlétében. Így indul tehát Isten tiszteletünk, ahol kimondhatjuk magunkat, kimondhatjuk azt, ami bennünk van az Úristen előtt. A tanítványok a történet szerint itt még nem ismerik fel, hogy Jézussal van dolguk. És így haladnak tovább útjukon. Amikor is Jézus, miután ők mindent kibeszélhettek és kibeszélhettek magukból, tanítani kezdi őket, és elmagyarázza, hogy mi szólt ő róla az írásokban. Hasonlóan van ez a mi Isten tiszteleteinken is. Miután kiöntöttük szívünket, elmondtuk gondolatainkat, azután a Szentírás szavai felé fordulunk, a tanítás felé, a prédikáció felé, az ige hirdetésben pedig magyarázatot hallunk arról, ami az írásokban igen Krisztusról szólt. Ez ebben a történetben pedig egy újabb fordulatot hoz, ugyanis ezek után, a szavak után válaszadás elé kerülnek. Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni, és a tanítványoknak ki kell mondaniuk, meg kell fogalmazniuk, mint egy válaszként az ő ige hirdetésére azt a kérést, hogy maradjon velük. A metodista gondolkozásnak és így Isten tiszteleteinknek is egy alapvető eleme ez a hívás és válasz. Hogy az Isten szavára, az Isten elhívó, megszólító szavára választ adhatunk. A tanítványok kérik őt, hogy ne menjen el. Kényszerítik, maradjon velük. És Jézus be is tér hozzájuk, enged ennek a hívásnak, enged az ember hívásának. Amikor pedig betér, akkor egy újabb fontos esemény következik a történet folyamatában. Asztalhoz telepednek együtt, csak úgy, mint mi is, Isten tiszteleteinken. Asztalhoz telepedünk, asztalhoz lépünk, az Úr asztalához, az oltárhoz, ahol Jézus megtöri a kenyeret. És hogy az Isten tiszteleten a lelkész ugyanazokkal a mozdulatokkal veszi, hálát ad, megtöri és odaadja a szent jegyeket, azzal mi is, ahogy a tanítványok, Jézus felismerésére jutunk el. Az emmausi tanítványok egész úton Jézussal haladtak. Vele együtt jöttek, az ő tanítását hallgatták, neki öntötték ki a szívüket. Őt hívták be magukhoz, de csak ezen a ponton, a kenyér megtörésénél ismerik fel őt. Abban a hétköznapias cselekedetben, amit éveken át átéltek Jézussal, amikor vele együtt vándoroltak, és minden étkezésnél ő vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és nekik adta, ebben ismerik fel az Urat. És ebben már az ő megtört testét is meglátják. Így vagyunk mi is Isten tiszteleteinken. ott ezen a ponton jön el az áttörés, a felismerés, a titok, hogy Krisztusból részesedünk mindannyian. Ez azután pedig a küldetésbe megy át. A tanítványok nem tudnak tovább ott maradni egy helyben. Krisztus eltűnik a szemük elől, de nekik tovább kell menniük. Visszafutnak Jeruzsálembe, azon az úton, amelyen eddig lefelé baktattak szomorúan, most hirtelen megtelnek az üzenettel, a tanúságtétellel, és ezzel a küldetéssel mennek vissza. És ugyanígy vagyunk mi is az istentiszteleten is, az úrvacsora után, az istentisztelet végén, a kiküldés, az áldás szavai hangzanak el. És akkor már úgy indulunk tovább útjainkon, mint akik a feltámadás tanúi voltunk, és akik ebből merítettünk erőt mindennapi küldetéseinkhez, mindennapi útjainkhoz, amelyen most már Krisztus jár előttünk.
Ez év januárjában éppen 100 esztendeje, hogy elindult a Békeharang, a Metodista Egyház havonként megjelenő lapja, amely közel 4,5 évtizeden keresztül szolgált lelki táplálékosoknak. Az alábbiakban a centenáriumát ünneplő újságra emlékezünk a beköszönő vezércikk rövid részletével, amelyből világosan látszik az a szándék, amely az újságot létrehívta.
Kedves olvasom, most először veszed a kezedbe a Békeharangot, és bizonyára azt kérdezed magadban, vajon mit jelent, és mit hoz az neked? A címlapon harangot látsz, melyen béke ágfonódik körül. Jobbra és balra embereket, kik éppen egy kis templom felé igyekeznek, melyben az ősi béke üzenetet hirdetik Jézus Krisztusról, a mi üdvözítőnkről, ki által egyedül találhatjuk meg az igaz békét. Angolország nyugati részében áll egy magányos falu, melyet erdők és nádasok vesznek körül. A faluska közepén áll egy kápolna, melyben esténként, napnyugtakor egy teljes fél órán át harangoznak. Ha az utas e szokás okát tudakolja, akkor a következő történetet beszélik el neki. Több mint 100 esztendővel ezelőtt egy kereskedő útban volt a falu felé. Mielőtt azonban célját elérte volna, rátört az éjszaka, és az utas eltévedt az erdőben. Egyes egyedül lévén, út és irány nélkül már azt hitte, hogy kénytelen lesz a hosszú éjszakát a veszedelmes erdőben eltölteni, midőn hirtelen harangszó üti meg a fülét. Erre az estéli harangszó irányába indul, mely egyenesen a faluba vezérli. Ezért hálából egy pénzalapítványt tett azon célra, hogy esténként, napnyugtakor egy fél órán át harangozzanak, hogy ne talán eltévedt utasok így ismét a helyes útra találjanak. És nem egyszer fordult már elő, hogy a szürkületben valaki eltévedt, de a harangszó ismét útba igazította. Nem vagyunk-e, kedves olvasó, te és én vándorok, egy idegen országban. Ézsaiás próféta mondja, hogy mindnyájan természetünknél fogva, mint a juhok, eltévejedünk, ki az ő útjára térünk. A bűn megvakította szemünket, hogy a béke útját fel ne ismerjük. De szívünk mélyében mégis ott él az epedő vágy, az Isten által számunkra kitűzött cél után, mennyei hazánk után az atyánál. Ami már most ott, Angolországban, ama harangozás az eltévedtnek volt, az legyen neked e béke harang. Hazádba, és ha Isten is úgy akarja, szívedbe is viszi neked ama dicső szavakat, a Jézusi szellemben való isteni szeretetről, hírt hoz neked az üdvözítőről, ki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami eltévedt és elveszett. És a harangozónak, ki a békeharangot megkondítja, és azt céljel bocsátja, nincs forróbb óhajtása és hőbb imádsága, mint az, hogy egy csodálatos hangok Isten szeretetéről neked megmutassák az utat, melyen járva az üdvözítőt, mennyei atyánkat és örök hazádat megtalálhatod. Ez az út pedig nem egyéb, mint a Jézus Krisztusban való hit.
Műsorunk igei áhítatát Gyurko József pécsi lelkésztől hallják.
Egy új esztendőben vagyunk, és ilyenkor mindig végig szoktam gondolni az elmúlt évet, és az előre tekintés gondolatában az új évi igét szoktam mindig magam előtt tartani, mint egy távcsövet, amelyen keresztül kutatni próbálom azt, ami előttem áll, ami erősíteni akar, felelősségemet akarja megerősíteni, ami figyelmeztetni akar bizonyos dolgokra. Így vizsgáltam meg az elmúlt évben így az igét, és az ige így állt előttem, hogy ami lehetetlen az embereknek, Istennél lehetséges. Ön érdekes volt tapasztalnom az elmúlt évben ezt a sok-sok eseményt, történetet, amik arról szóltak, hogy embereknél lehetetlen dolgok lehetségessé váltak. Műtéteket kellett elhalasztani, mert ez a csodálatos isteni lehetőség adatott nekünk, és átélhettük ezeket. És sorolhatnám még az elmúlt évben ezeket a csodákat, amelyeket szabad volt átélni a gyülekezetben, testvéri körben, saját életemben, családi életemben. És ha most előre akarok tekinteni, és mint egy távcsővel belenézni az igén keresztül a jövőben, akkor azt az igét tárja elém az Isten, hogy Jézus Krisztus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenbe, higgyetek én bennem. Nagyon világos számomra az elkövetkezendő évben, hogy tele lesz az életem, életünk, gyülekezeti életünk olyan helyzettel, amely nyugtalanítani fog. Nyugtalanság forrásai mellett kell majd elmennünk, és ezek hatni fognak ránk, a szívemre, a szívünkre, de ugyanakkor ott, amit Jézus mond, higgyetek Istennek, higgyetek én bennem. Higgyetek én bennem, mondja. Maradjatok én bennem, és én megtartalak titeket. Így cseng a fülemben Jézus imádsága a főpap imában, amit elmond az atyának. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tartsd meg őket! És ezért mondja Jézus szőlőtő példázatában, hogy maradjatok én bennem, mert ha én bennem maradtok, akkor sok gyümölcsöt teremtek. És olyan jó ebben a jézusi elrejtőzésben, ebben a jézusi titokban megmaradni, amely arról szól, amikor már nincs tovább erőm megállni, vagy a harc olyan erős, hogy nem tudom magamat már tartani, akkor odafordulhatok hozzá, akkor én megtartatom. Megtartatom az örök életre, és olyan jó tudni ezt, hogy az, ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges.
Adásidőnk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Legközelebb metodista istentiszteletet február 28-án vasárnap közvetít a Rádió Miskolcról. Vallási félórával április 2-án jelentkezünk az MR1 Kossuth adón. Műsorunk összeállításában közreműködött Pásztor Zoltán és az Eszterházi kórus. A felelős szerkesztő Kis Péter Ernő, a szerkesztő munkatársa Hegyi Gyöngyi és a hangmester Hegedűs János nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Stupkai Mihály. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.